Szeretettel köszöntök mindenkit, Shalom. Ahogy a lelkész úr mondta, Finnáli Gábor a nevem, rabbi vagyok, most már ezt hivatalosan is mondhatom, mert hiába 10 éve funkcionálok rabbiként, de a vizsgát azt múlt héten tettem le, úgyhogy, úgyhogy voltam Délpesten, voltam, sőt, azt is mondhatnám, hogy 2-szer voltam rabbi képzős, hiszen először 96-97-ben voltam rabbi képzős, aztán azt ott hagytam, 10 évig bolyongtam a világba, kerestem az utamat, aztán azt mondtam, hogy végül is az első döntés volt a legjobb, és visszamentem a rabbi képzőbe, és akkor mostanáig azt elvégeztem, és voltam, szolgáltam a radnoti rabbi mellett, alatt is, mellég helyettes rabbiként, a Domán rabbi mellett is, a Hunyadi téren, és végül az ő betegsége, illetve halála után engem abban a közösségben választottak meg vallási vezetőnek, illetve rabbi helyettesnek. Ma arról már volt diplomám, az a BA, és az MA diploma az a rabbi diploma. És azt viszont múlt héten szereztem meg, úgyhogy most már nem kell magyarázkodnom, hogy mi az, hogy rabbi helyettes, most már ez teljesen idejét múlt, rabbi vagyok. Az avatás csúszni fog, és akkor most bele is csúszok én is az előadásba, illetve amit szeretnék beszélni. Az... Nem tudom, eddig gyorsan beszéltem, mert az a őshibám a késésen kívül, hogy, hogy hadarok néha. Az avatás az őszig várat magára, szemben az eddigi gyakorlattal, mert hogy idén ősszel lesz hivatalosan ugye 140 éves a rabbi képző intézménye, illetve 150 éves lesz a magyar zsidóságnak az emancipációja, ami 1867-ben a kiegyezés évében volt. És ennek az ünnepi évfordulóknak a megünneplésére elcsúsztatták az avatást szeptember 5-ére. Mindenkit szeretettel várok különben, hogyha szeretnek jönni. Kb. 10 évente egyszer vagy 15 évente egyszer a rabbiavatás, de fontos csak az, hogy most nem is engem, hanem hármunkat fognak avatni, mert még másik két rabbi is így elkészült az évek alatt. Viszont azzal, hogy 150 éves a magyar emancipáció, ezzel már bőven kapcsolódhatunk ahhoz a témához, ami ugye nekem meg lett adva a Jeheszkél, vagyis Ezékiel könyvéből, az új szív és az új lélek, és általában megújulás. A héber biblia, illetve a biblikus héber gondolkodásnak az alapmotívuma a megújulás, az újjászületés, a kezdetekhez való visszatérés és a megtérésnek a lehetősége. Hiszen az ember, mondja a Biblia, szemben az összes többi pogánnyal, és ezt így a pogányságot azt úgy kell érteni, hogy Kínától az asztékokig, a szláv germán törzsektől, a skandináv törzsektől, vagy a lapföldtől egészen Afrikáig mindenki a csillagokban hitt és a sorsban. És a zsidóság Ábrahámmal jön, és akkor ebben később csatlakoznak mások is a zsidóság kezdeti fájához, akik azt mondják, hogy van javulásra lehetőség, van megújulásra lehetőség, nincs bezárva semmi sem a sorsban, a jövő nyitott. És ez az alapmotív a Bibliának, a szabad akarat okozban való hit, és abban az iránti meggyőződés teszi azt lehetővé, hogy az ember tudja és számíthasson arra, hogy Isten megbocsájtó, mert lehet megtérni, mert lehet újrakezdeni. Ezékiel is nyilvánvaló egy késői távoli jövőre mutatva ugyanezt vetíti előre, de visszamenve a kezdetekhez és csak valami közös pontot keresve a keresztény hagyománnyal elmondható az is, hogy ugye a kereszténységbe való csatlakozás egyik rituáléja, ugye a bemerítkezés. A bemerítkezés az egy ízig-vérig héber hagyomány, hiszen az első szubstanciában, ami meg lett teremtve a teremtés napjaiban, első két napjában, a víz, abban a vízben való elmerülés az újjászületésnek a motivuma. Nem akarok átmenni spirituálisba, nem akarok átmenni abba, hogy mit okoz általában a víz, vagy hogy mivel töltődik föl az ember, milyen töltéssel töltődik föl, hogy valaki természetes vízben merül el, hiszen ez a tudományoskodó, pseudotudományos része, de igaz, hanem abban, hogy a kezdeti, az első, mi anyagból vagyunk, és a kezdeti anyagban való elmerülés az az a motivum, amivel az ember újjá születhet, és a zsidóságban való betéréskor, a betérőnek, legyen akár férfi, akár nő, ugyanúgy, mint ahogy a kereszténység ritájában van, csak anyaszült meztelenül, ahogy megszületett, kell elmerülnie, csak élő vízben, ami azt jelenti, hogy vagy eső, vagy forrásvízben kell elmerülnie, úgy, hogy az egy haja szála se lógjon ki, illetve egy gyűrűnyi, vagy egy szemfestéknyi elválasztása választára a testét, a bőrét a víztől. Ez a betérésnek a motivuma a zsidóságban, és, de különben az bármifajta újrakezdésnek is. Ezért, ha valaki mondjuk addig tékozlóan távol volt a Tórától, és nem követte azt, és meg akar ebből térni, akkor ezt a megtérését kezdeti motivumként jelentheti egy ilyen mikvébe való bemerítkezés. Különben a házas asszonyok minden hónapban a menszeszük után, amíg van, addig elmerülnek egy ilyen vízbe, és csak utána élnek házas életet a férjükkel. Úgyhogy minden egyes hónapban az asszonyok felkeresik a rituális fürdőt, amiből Magyarországon már csak, ha jól tudom, 3 van. Egyik a Kazinci utcában, a 7. kerületben Budapesten, a másik Miskolcon, a harmadik pedig Debrecenben, de van egy középkori gótikus például Sopronban, ami nem üzemel, csak ott van valamikor a 13. századból. Európában szintén felelhetők ilyen mikvék, például Elsász Lotaringiában vagy a Rajna mentén, amik szintén 1000 évesek. Az a Shlomo Rabbi Yitzchaki-nak a városában van egy ilyen mikve, aki különben a Talmud kommentárjában, amit 1040-1050 körül ír, kétszer is beszél Magyarországról, csak egy mellékesen megemlíti. Egyrészt Magyarországot úgy említi meg, hogy egy olyan ország, amit hegyek vesznek körül, és ilyen éles szurdokokon kell bemenni, ha egy ilyen ország teoretikusan létezik, akkor egy olyan országra kéne, magára az országra mezuza. Ugye mezuza, ez a bizonyos kis pergament, ami bejárati ajtóra tesznek, vagy háznak, vagy kapunak, vagy városnak a kapujára, hogyha egy országot szinte hegyek falként vesznek körül, akkor arra kell-e mezuza. Ez egy teoretikus kérdés, sok ilyen a Talmudban. Lényeg az, hogy csak Magyarországot hozza föl példának Rási, ez a bizonyos Rabbi Shlomo Yitzchaki 1040-ben, hogy van egy föld keletem, különben Eretz Hagárnak, Hágárországának nevezi, mert gondolom ez a francia Angroából kb. Ezt lehet így kihallani. És ő mondja, hogy kell vagy nem kell. Azon kívül, ő borosgazda is volt, nem csak rabbi és nem csak tanító, és megemlíti a tokai bort szintén. Úgyhogy hogy aranyat kevernek a borba. Úgyhogy ez egy külön érdekesség, hogy így az tényleg Árpád-kori zsidó referencia van Magyarországra, méghozzá korszak elejéről, de különben Rási abból szempontból is érdekes ez a rabbi, hogy a Talmud kommentárjában, mert végig kommentált az egész Bibliát, egész Talmudot, és több ezer, hallottam, 1500-2000, nem tudom pontosan mennyi, ófrancia szót is használ, hogy amikor nem tudja már megmagyarázni héberül, hogy pontosan mit akar a Talmud arámul, vagy görögül, vagy latinul, vagy mert több száz szó van benne, latinul, meg görögül is, akkor így kínjában azt mondja, hogy ezt így mondják az utca nyelvén. És akkor odaírja héber betűkkel, ófranciául, hogy mi az. Azért nagy dolog ez, mert abban az időben semmi nem született ófranciául, csak latinul a Franciaországban. Ami azt jelenti, hogy a nyelvészek, a francia francia nyelvtörténészeinek muszáj olvasniuk Rásit, mert onnan rekonstruálható az ófrancia nyelv. Szóval a megújulás, ja, míg amennyit, hogy a mikvének nevezik ezt a rituális fürdőt, ha valaki tudja és ismeri, esetleg a hatikva kifejezés, ugye ez az Izrael himnuszának a címe, az elnevezése, ami az érdekes, mert az író, aki ezt Erdélyben, vagy Romániában megfogalmazta, zsidó író, különben egy verses író volt, különben nem volt több más nagy verse, de a hatikva az volt, és ugyanúgy, mint a magyar himnusz több strófából áll. Az a könyv, az a vers párbeszédben van az Ezékiel könyvével, mert ott az van írva Ezékiel, amikor vigasztalja a népet, hogy elvesztették a reményüket. És ugye az izraeli himnusz úgy kezdődik, hogy Odlo avda tikvateinu, még nem veszett el a reményünk. Szóval 2500 évvel később Romániában egy zsidó válaszol Ezékielnek, hogy még nem veszett el a remény. Csak hogy megint Ezékiel könyvétvel összekapcsoljuk, és ez a remény szó, a tikva, a reménység, ez az, amiből a mikve szó is van, ami azt jelenti, hogy egy rituális fürdő. Vagyis A vizek, ezek a vizek a reménység vizei, mert csak az remélhet, aki tudja, hogy van megtérés, aki tudja, hogy van újrakezdés, hogy megvan megújulás, hogy nincsen bezárva a sorsunk a csillagokba, a karmába, hanem mindig lehet változni, és jobbá válni. Úgyhogy ezt szerettem volna szánni Antrénak. Semmiképpen nem akarok elszállni az időmmel, úgyhogy kikapcsoltam a telefonomat. Van itt van egy óra? Hol, mennyi az idő kb? 11:30, jó. Akkor most kicsi ilyen helyzetjelentést fogok tartani, hogy kb. Az a megújulás és az a krízis helyzet, amire most a zsidóság is találja magát, nem úgy értem, hogy ebbe az évtizedbe vagy ebbe az évbe, hanem kb. Mondjuk azt, hogy Napóleon óta végül is a modern világban keresi magát a zsidóság, hogy a hosszúra nyúlt középkor, a elnyúló galut, vagyis diaszpóra lét berendezkedését egy teljesen megújult környezetben hogyan tudja átformálni. És ezért is volt fontos az a dátum, amit korábban elmondtam, hogy 150 éve évfordulója ez idén az emancipációnak, mert az emancipáció, bár megkésve, hiszen a korábbi Batthyány kormány próbálta már Debrecenbe visszavonulva, Debrecenbe a fővárosból megadni a zsidóknak az egyenlőséget 1849-ben, csak már pont erre nem volt idő a fegyverletételnél, de ugyanígy Európában, különben akkor Európában Magyarország élen járt, vagyis legalábbis az élbolyba tartozott, hiszen az legtöbb országban, Franciaország kivételével, ahol ezt a múlt században adták meg, persze ott is voltak ilyen visszaesések, de alapvetően mindenhol 1825-30, illetve 70 között adták meg a zsidóságnak a egyenlőséget, vagy 80 között, 1880 között, csak Romániában és a cári Oroszországban váratott ez az első világháborúig. Ott ez tényleg 1917 után jött csak el, de mindenhol Európában, így Magyarországon is ez már ugye 150 éve megtörtént. És ez az egy szimbólum annak, de hát ez egy hosszú folyamatnak a kicsúcsosodása, hogy például a zsidóság, amiben bele írta magát, és ami kiforta magát itt Európában a középkorban, illetve az iszlám világban szintén a középkorban, az teljes mértékben, vagy nagy részt már csak a ideológia és a környezet szellemi megváltozása, a technikai robbanás, és a modern kornak a beköszöntével teljes mértékben alásta, megkérdőjelezte azokat a lefektetett, addig teljesen érthető határokat, amik azóta éltek. Ugye a zsidóság világ volt a világban, egy külön közösség volt, ami külön fizetett adót, külön létezett a keresztény közegben, de ez teljes mértékben a modern államban, ahol az individuum volt a fontos, ez teljes mértékben megváltozott, és nyilvánvaló Magyarországon ez különösképpen azért is külön a magyar elit járt előtte a európai átlagnak, hiszen Magyarországon a magyarság a török után kisebbségben volt, és ezért ugye a 19. századi magyar reform elitnek érdeke volt, hogy a magyarságot is, ugyanúgy a svábságot vagy a szlovákokat magyarosítsa, asszimilálja. És ez erre a zsidóság teljes mértékben, legalábbis a magyar nyelvi asszimilációra igent mondott. Egyéb asszimilációs törekvésekre már különböző mértékben mondtak igent, ezt különben le lehet osztani földrajzilag, hogy a Bécshez, nyugati Magyarországhoz közelebb eső közösségek, vagy a városokban élő közösségek inkább hamarabb mondtak igent, és inkább a kelet-magyarországi és északi és a vidék világának zsidósága pedig inkább a nyelvi asszimilációra és egyéb betagozódásra társadalomban igent mondott, de másfajta akkulturációra pedig nemet mondott. És ezért volt is Magyarországon egy vallási szakadás, amit nem követett véres vallásháború, viszont tintával és papírral hát eleget írtak erről, és mai napig a Dohány utcai zsinagóga és a összes neológ intézmény, így a rabbi képző is herem, azaz embargó tiltás alatt áll. Oda ortodox zsidó ember nem teheti be a lábát. Evangélikusoknak, reformátusoknak nem kell mondanom arról, főleg Luther évében, hogy hogy ez a kiátkozás, és ez mennyire komoly dolog. Bár nyilvánvaló a kisebbségi létből való fakadás az, hogy a zsidóság egymást nem kezdte el püffölni, de ennek komoly következményei vannak. Példának okáért az én diplomám az ortodox világban semmis. Ha hozzám jön valaki és be akar térni, akkor a betérése nem számít. És így tovább. Az ortodox világban természetesen. Ami csak azért lesz éles, hogy mivel példának okáért, csak hogy érdekeséget mondjak, 48-ban, amikor megalakult Izrael állama, akkor az ateista Ben Gurion az ortodoxoknak adta a vallásügyi minisztériumot. És ezáltal előállhat az a szituáció, hogy míg az 52-ben megszavazott visszatérési törvény értelmében mindenki, aki a Nürnbergi törvények alapján üldöztetés szenvedett volna el a zsidóságáért, visszamehet Izraelbe, de a vallásügyi minisztérium csak azt fogadja el zsidónak, aki a halakha értelmében zsidó. A Nürnbergi törvények és a halakha nem fedik teljesen egymást. És ebből nagyon sok visszásság, kényelmetlenség, köny, sírás és bosszúság adódott az elmúlt mondjuk 60 évben. És persze is, akkor most, ha már Lutherről beszéltem, és a vallási ellentétekről, illetve a kiátkozásról, aminek nyilvánvaló a protestáns közösségek is vallási üldözésként a többség, vagy a régebbiek részéről ki voltak téve, hogy mik voltak azok a változások, amik alapján jól meg tudták különböztetni azokat a zsidókat, vagy azokat a zsinagógákat, akik jobban akkulturáltak, mint az ortodoxok. Ez 5-6 különben, illetve nagyon könnyen felismerhető jegyben volt felelhető. Ilyen volt például az ország nyelvén való predikálás. Németül, magyarul, elvileg nem volt hagyományos predikálni. Az ortodoxok azt mondták, hogy jidisül folyjon a predikáció, hiszen az a zsidóságnak a nyelve, ez a ugye alváltozata a németnek, ugye középkori egyszerűbb német keverve sok mindennel, de főleg német alapú nyelv, ami ugye zsidó nyelvet jelent, jiddist. De már 1820-30-ban Szegedről főleg a Löw család elindult olyan fajta magyarosítást, olyan fajta magyar egyleteket, magyar köröket, hogy erősen a zsidóság a magyarosítás pártján állt, és végülis az első világháborúra a magyar királyság területén élő 950 ezer zsidó, ugye 50 ezer hiány ma 1 millió zsidó, mind magyarnak vallotta magát, és többek között ezzel az 1 millió zsidóval volt a magyarság az első világháború előestéjén 50%-nál több a Kárpát-medencében. De ha visszagrunk 100 évvel korábbra, akkor már jól elkülöníthető volt, hogy azok a zsidók, akik utcán magyarnak vallják magukat, de azért a zsinagógában a predikáció szintjén a tradicionális jidis tartják meg predikáció nyelvének, vagy tanítás nyelvének, mert a predikáció egy képzavarral élnék, ha azt mondom, ez predikáció, addig a reform, vagy magyarul, amit magunkat hívjuk neológ közösségek, akiket később neológnak lettek elnevezve, azok a magyar nyelvet, vagy Németországban a német nyelvet választották, és most mondom, hogy prédikálásra, hiszen átalakult a zsidóság istentisztelete is a befogadó nemzetek, de főleg a protestantizmus hatására. Ugye olyan sokat szoktuk beszélni arra, hogy mit hatottak a zsidók európai kultúrára, mit hatottak a protestánsok a zsidó kultúrára. A protestánsok abban hatottak a zsidó kultúrára, hogy az asszimiláció megkezdése Hollandiában, Észak-Németországban és Angliában volt, csak protestáns nemzetekben. De ebben az övben, a Balti-tengernek a déli partján, hiszen az északi partján élő protestáns nemzetekben, Norvégiában, Svédországban, Finnországban nem telepedhetett le zsidó, ugyanúgy nem telepedhetett le katolikus sem egészen az 1800-as évek közepéig. Tilos volt letelepedni zsidónak, ugyanúgy, ahogy katolikusnak. De ezekben a déli protestáns nemzetekben születik meg a zsidóság reform irányzata, ami az ország nyelvén való prédikálást, az azt jelenti, hogy elnyújtott tanítást, ami nem volt megszokott korábban a zsinagógákban, tanítsanak a közösségnek. Mára ez vált a rabbiknak a fő funkciójává, mint akár egy evangélikus vagy egy református lelkésznek. Kevesebb szerűnek hozzám oda azzal, hogy a csirkeszárny el van törve, ezért most ez kósere vagy nem. Viszont hamarabb kérek tőlem olyan lelki, vagy egyéb ilyen teológiai kérdés, mint sem valami halachikus zsidóság, vallásjogi kérdést. Az öltözet megváltozott. Ugye a neolog rabbik, vagy a német nyelvterületen szintén a rabbik reverendát kezdtek el hordani, református papi, vagy lelkészi mintára, a süveg, a palást, minden azt utánozta. A bimá, az olvasó asztalot, ahol a szent szövegeket föl szoktuk olvasni ünnepekkor, szombatonként, az a zsinoga közepéről, mértani közepéről, ugye hiszen egy helyen ülnek a szegények, mással a gazdagok, de a Tórának mindenkitől egy hely, egy távolságra kell lennie, ez benne a teológia és a filozófia. Előre tolódott a bima, az olvasó asztal, egészen előre az első falig, mintha egy templomban lenne egy oltár. Szóval a design és a berendezés templomra akart hasonlítani, a befogadó nemzet templomaira, főleg református templomokra. Talán a dohány ebből a templom egy különbség, hogy az egy kicsit már katolizált katolikus templomra is akár hasonlíthat a díszességével, de nem véletlen, hiszen egy bécsi keresztény tervezte. Katolikus tervezte. De megváltozott például az ülésrend is, hiszen az ima alatt, főleg az ima alatt, a tanítás nem fontos, de az ima alatt nem lehet, nem láthatják a nemek egymást, főleg a férfiak nem láthatják a nőket. És ezt általában egy bizonyos fajta kerítéssel, függönnyel, bármifajta vagy szintkülönbséggel úgy szokták megoldani, hogy a nők láthassák a férfiakat, ha akarják, de a férfiak nem láthassák a nőket, ha akarják se. És ima alatt, az imaházában. És ezért ez van ez az elválasztás, ezekben a zsinogákban keresztény templomok mintájára megszűnt. Nem volt közös ülés még itt sem, férfiak nők külön ültek, de már nem volt mechice, nem volt ez a kerítés, vagy függöny, vagy semmifajta elválasztás, láthatták egymást, szemezhettek. De ilyen volt például az orgona is, vagy a vegyes kórus. Elvileg nők nem nagyon énekelhetnek külön, vagy külön szólamot egy zsinagógába. Miért? A Talmud azt mondja, hogy a nő hangja erogém. És ugyanúgy elvonja a férfiak figyelmét, mint hogyha látnák őket. Elég hallani. És ezért a női ének szó sem, főleg szóló. Közösségben együtt énekelni az egy másik dolog, de külön semmiképpen sem, és ezért az sem volt megengedve. Nem, hogy az orgona, hiszen szombaton nem szabad használni hangszereket, nem azért, mert az munkának számít, de ha elromlik, akkor megjavíthatja az ember, és akkor ezért inkább meg van tiltva használata. Ez ilyen rabbinikus vigyázás, ugye, ahogy szokták mondani, a rabbik a közösségi jidise máméja, a zsidó anyukája. Ugye mi a különbség a zsidó anyuka és a pitbull között? Hogy a pitbull végül elengedi az embert. De viccet félretéve, ahogy mondtam, a nők és a férfiak elválasztását, az orgonát, a nyelven való predikációt, a belső interiőr átépítését, megváltozását, eleve a díszességet, amivel szintén inkább ugye keresztény templomokra hasonlított a sok zsinagóga, ugye tornyok épültek a zsinagógára. Na, lényeg az, hogy ezek, és még sorolhatnám pár dolgot, de ezek a legjellemzőbbek, és ha az ember jár kell Magyarországon vagy Európa szerte, akkor meg fogja tudni mondani már egyből eleve, hogy az egy neológ, vagy egy reform, vagy egy progresszívebb, 19. századi mértékkel mérve progresszívebb, vagy egy maradibb, ortodoxabb zsinagoga volt. A fontos csak az, hogy ezek a különbségek végül oda jutottak, hogy 1868-ban volt egy ortodox rabbinak a gyűlés, ahol kiátkozták azokat a zsidó közösségeket, ahol bármelyik ezek közül a feltételek közül igaz. Oda nem lehet bemenni, ott nem lehet imádkozni, és ez mai napig él. És ezért mondom, hogy egy komoly vallási konfliktus volt Magyarországon, mindenkinek az orra alatt, csak senki nem vette észre, hiszen ez csak papíron és tintával zajlott. Családok emiatt nem bomlottak föl szerintem, de talán házasságok nem születtek meg. Inkább azt mondhatnám, mert hogy így akkor nem adták olyan hozzá a gyereket, vagy a lányt, vagy a fiút, de míg az ortodoxia mondjuk 60%-át kitette a zsidóságnak a 1860-as, 70-es években, addig a felére csökkent a első világháborúra. A Trianon után pedig a neológia került többségben, hiszen a vidék, illetve Erdély, illetve Munkács és Ungvár környékén volt a fellegvára az ortodoxiának, és azok, vagy Pozsonyban, és azok mind lecsatoltattak, ezért a neológia került. Egy összezsugorodott zsidóság, ugye a majd egy milliósról 650-700-es zsugorodott zsidóságban a neológia került túlsúlyba. Különben harmadikként megalakult a status quo is. Ne kérdezzetem senki, hogy ezek a zsidó szervezetek miért választottak csak görög és latin nevet maguknak. Ez egy külön érdekesség. Szóval a harmadik pedig a status quo ante elnevezésű közösség volt, akik azt mondták, a szakadást látva 30-40 évvel később, hogy ez is téved, az is téved, ez is túloz, az is túloz, menjünk vissza arra a pontra a szakadás előttre, ahogy régen volt, mert mind a kettő csak árt a közösségnek. A status quo ante, az beletolvasztva a II. Világháború után így a kommunizmusban az egyházügyi hivatal az mindegyiket egybe gyúrta, és szinte el lett felejtve. Most furcsa mód az elmúlt 12 évben az Amerikából érkezett, vagy kerülővel, végülis Oroszországból, de Amerikából érkezett Emich vagy Habad Lubavitch szervezet próbálta magára azt mondani, hogy ők a status quo ante, ami persze egy történelmi vicc. De a Slomoj, igen. Az tényleg egy nonsense, de hát senki nem szólt rájuk, úgyhogy mai napig nem használják a nevet. Nem volt, aki perelje őket, hogy kvázi jogtalanul használják. A zsidóság mai állapota, a világban 13 millió olyan ember él, aki magát zsidónak tartja. Zsidó leszármazottban nyilvánvaló sokkal több van, hiszen Spanyolországban, vagy Latin-Amerikában, vagy akár Németországban is, például a francia forradalom után, illetve a napóleoni háborúk után több tízezer, vagy akár néhány azt mondják, hogy 150 ezer ember is kitért, úgyhogy, illetve a 18. században is voltak olyan zárdák Lengyelországban, ahol több ezer zsidó lánynak szerepel a neve, akik kitértek. Úgyhogy nyilvánvalóan az európai lakosságban el van keverve valószínűleg több millió olyan ember, aki valamilyen szinten zsidó származású, de nyilvánvalóan sokan is tértek be, főleg a középkor elején, Kelet-Európában a középkor végén kevesebben tértek be, viszont itt élt át végül is a Berlintől keletre és Kijevtől nyugatra a zsidóság azt a fajta robbanásszerű növekedést, amiben 350 ezerről, ez kb. A fekete halál évszázad, 14. század közepe, 350 ezer, 400 ezer környékén volt akkor a satszolt száma, és 16 millió, 17 millióra növekedett itt Európában, ezen a vidéken. Berlin és Kijev, azt mondanám Belgrád és mondjuk nem tudom, Vilnius között. Ugye, ez lett az alapja annak a zsidóságnak, amiből az amerikai zsidóság is, a kivándorolt amerikai zsidóság, az argentin zsidóság is táplálkozik. Csak azért mondom ezt, mert az észak-amerikai zsidóság ugye jelenleg Kanadát, Amerikát egyben számolva nagyjából 5 milliót, 5,7-et, valamilyen szinten hat alatt, de annyit számlál, és akkor volt egy időszak, amikor Argentinában is 500 ezer zsidó volt, az most már leakadt olyan 100-200 ezerre. De is Izraelnek is az alapító, illetve a legtöbb, aki mai napig az establishment működteti, azok lengyel, román, magyar, hát úgy orosz, hogy cári Oroszország az uralt az egész Közép-Európát szinte, Németországig, Poroszországig, de alapvetően Szent Oroszország területére a 14.-15. századtól tilos volt zsidónak betenni a lábát, különben egy szombatos mozgalom miatt, ami úgy vette kezdetet, hogy pár ortodox pópa elkezdett szombatot tartani, és egyéb olyan hasonló történet, mint Erdélyben a szombatosokkal, csak kicsit korábban, kicsit máshol, görög-keleti környezetben, de a lényeg az, hogy miután ezt leverték, elfojtották, utána a zsidókat kitiltották, és Szent Oroszország területére nem léphetett be zsidó. Viszont ugye a cárok akkor látták ennek a törvénynek a hátrányát, vagy furcsa volt az egész, amikor ugye elfoglalták Közép-Európát, ahol a legnagyobb zsidó központ volt. És utána még szintén csak kiváltságosoknak adott meg az, hogy belépjenek Oroszország területére, különben csak egy ilyen letelepedési zónába élhettek a zsidók. De volt egy olyan pillanat, amikor 8 millió zsidó élt orosz cári birodalom területén. ugye mára ez a szám, ez körülbelül 400 ezerre apadt. De ugyanúgy Közép-Európában ez a vidék, ahol most mondtam, ahol 12 millió ember élt, 12 millió zsidó élt, mondjuk 150 vagy 100 évvel ezelőtt, itt most nem él oroszokkal együtt 1 millió sem. Úgyhogy ez jó esélye változás. Elmélet talán 1-2, hogyha most Európát veszek, én most Közép-Európára beszéltem, mondjuk így Németországig bezárólag. Franciaországban van egy olyan 500 ezer, és Angliában egy 300. Magyarországon a Judaika Enciklopédia 2007-es kiadása alapján, illetve az Economist, ami szerintem ugyanezt a forrást vette például, 47 ezer zsidó volt összeszámolva. Ami olyan szinten van nyilván tartva, hogy akik valamilyen szinten megjelennek a rendszerben, most aki titkolja, már nem tartja magát, annak azért sose jelentkezik, semmiért. Úgy értem, hogy senki nincs eltemetve, a kárpótlás sem akar, nem használja fel a zsidó intézményeket, nem jelent, azt nem lehet beazonosítani. Viszont a 120 ezeres szám, amit a rendszerváltás óta folyamatosan mondanak, az vicc. Az egy túlzás, az egy ártalmas túlzás, mert hogy egy olyan fajta felfújt értéket, tudom, ami mögött csak egy kiüresedett díszlet áll, szóval az nem igaz. Különben a zsinagógákat, amikor a csúcson van a zsinagógai felhasználás, ami azt jelenti, hogy Jom Kippur és Hosanna, engesztelés napja és új év, vagy húsvét, vagyis Pészach, akkor nagyjából Magyarország szerte kb. 3000 ember, és lehet most túloztam, de még 3000-3500 ember elmegy zsinagógába. Évente háromszor mondjuk, de lehet csak 2000 mennek el Pészákkor, és 3000-en Jom Kippurkor, a 47 ezerből. De sima szombatokon szerintem az összes zsinagógába Magyarországon nem jár le 1000 ember hétvégenként, vagy 800. Ennek mi az oka? Sok minden lehet nyilvánvaló. Egyrészt az, hogy az ortodoxia sínlette meg leginkább a holokausztot, hiszen a vidéki zsidóságot deportálták. Aki a zsidóságához hűbb volt és ragaszkodott, az 49-ig, amikor látta, mi készül Magyarországon, elment Magyarországról, vagy a holokauszt után vissza se jött. Vagy aki mégis itt maradt valami oknál fogva, az 56-ba elment. 56-ban különben a 200 ezer kivándoroltnak 40 ezer zsidó volt. Bizonyos adatok szerint. De ugyanígy még mentek el a 80-as évekbe is. És például én is még jártam még a 90-ben induló Veselényi utcai zsidóiskolába, ahol volt pár olyan osztálytársam, illetve alattam járó, illetve nem osztálytársam, hanem évfolyamtársaim, mert külön fiú-lány osztályok voltak. Voltak olyan, legalább 5-6 olyan zsidó család, akiknél mindent megtartottak, mindig is az egész kommunizmus úgy vészelték át, hogy mindent tartottak, minden törvényt és minden hagyományt, ami azt jelenti, hogy az ünnepek és a kóserság mondjuk, ami tényleg nagyon nehéz volt abban az időben, és ez most kb. Ez 3 családot jelent, és kb. 6 lányt. Ez a 6 lány mind Kanadában és Amerikában él már. És mindegyiknek fejenként van 3 vagy 4 gyereke. De ezek itt hiányoznak a statisztikából. Úgyhogy a magyar zsidóság öregebb, nagyobb számban vándorol el. Szóval az a fajta kiüresedés, ami megkezdődött 44-ben, az folytatódik. Hozzatartozik ehhez az előző témában, amit mindenképpen akartam volna mondani, az, hogy különböző identitások versenyeznek egymással. Hogy képbe hozzam ezt önöknek, vagy nektek, az úgy lehetne elmondani, hogy amikor rabiként valaki funkcionál, vagy amikor valaki egy zsinagógában előjáró, vagy szerepet és funkciót vállal, akkor amikor betéved valaki hozzá az utcáról, újonnan érkező, az általában nem lehet tudni, hogy mit keres. Istent keresi, önmagát keresi, mint általában a legtöbb modern ember, identitását keresi. Kicsit olyan ez mondjuk Chicagóban, New Yorkban, vagy Münchenben egy magyar nyelvű, magyar etnikumú evangélikus, vagy református, vagy katolikus templomot vezetni. Ő a magyar nyelvgyakorlása miatt jön be, mert magyar barátokat akar, magyar házastársat akar, vagy pedig azért jön be, mert Istent akarja. És főleg az elmúlt 200 évben, hiszen ugye hálából a modern korért, amiben a zsidóság volt, bár nyilvánvaló a parasztság, és sok mindenki nyert a modern koron, illetve nagyobb lett a mozgás, illetve az előrejutás lehetősége. A zsidóság azzal, hogy beemeltetett a nyugati vagy közép-európai társadalmakba, a legnagyobbat nyerte, és ezért nagyon sokaknak ez a fajta szabadság idea, vagy szabadság eszme lett a vallása, azt mondom, hogy hitrendszere a hite helyett, vagy a korábbi hite helyett, hálából, vagy könnyedségből, stb. És már ekkor felerősödött, főleg amikor voltak ilyen kicsi visszatáncolások, amikor voltak különböző botrányok, vagy úgymond skandalumok, amikor a zsidóság beilleszkedése vagy asszimilációja esetleg akadozás mutatott, például ugye volt a tiszaeszlári vérvád, de volt hasonló vérvád Lengyelországban vagy Oroszországban is, de ugyanígy volt tiszaeszlári vérvádra hasonlóan egy magyar antiszemita párt az 1890-es évek parlamentjében, aki különben egyedülként üdvözölték Herzlnek az ötletét, az cianizmust. Mi véletlen. De hogy szóval voltak megakadások, illetve nagyon nagy vita volt arról, hogy például a zsidóságot elismerjék-e történelmi vallásként. Ez 1895-ben volt, és a felsőházban főleg a katolikus képviselők és püspökök rettentően meg akarták akadályozni, ez sikerüljön. Mondván, hogy, és akkor szólták az érveiket, de alapvetően ilyenkor sok esetben, amikor mondjuk, és mondjuk Magyarország ebből szempontból még egy jobb hely volt messze, mint Lengyelország, vagy Olaszország, vagy bármi, Románia, de voltak nyilvánvaló, hány regény, nem tudom, tehát felsorolni, hány regény szól arról, hogy a fiú el akarja venni a lány, de abban a pillanatban a parti föl lesz mondva, amikor megmondják, hogy zsidó származású, stb. Szóval lényeg az, ahogy a Kelet-Európában felerősödik a vallások helyett a nemzetállam és a nemzeteknek a herderi megítélése, mármint az, hogy így nem valaki a nyelve miatt és a kultúra elmélet válik valamivé, hanem születik annak, hiszen ez egy törzs, ez egy vér, ez egy stb. Ez a fajta ideológia már a Biblia alapján kvázi egy ilyen mellékákként ott volt a zsidóságon belül, úgyhogy ezt csak föl kellett éleszteni, és a kelet-európai nacionalizmus mintájára a zsidonacionalizmus is, vagy etnikai értelmezés megszületik. A középkorban ennek nem volt jelentősége, mert aki nem tartotta, az több már renegált zsidó volt, és már nem lehetett felszólalni. Burgosz katolikus püspöke már nem volt zsidó, mert kitért. Vagy azok a zsidók, akik a hitvitákat lefolytatták katolikus részről, már ferences csuhában, vagy dominikános csuhában, azok már nem voltak zsidók, hiába zsidó származásúak voltak. És ez a középkor. De az újkorban közép-európai mintára kialakult a zsidó nacionalizmus. És erre csak rátett egy lapáttal a holokauszt, ahol lehetett valaki ateista, evangélikus zsidó, zsidó származású evangélikus, katolikus apáca, de zsidó származású, akkor is ment a gázba. Plusz a cianizmusnak a sikere, úgyhogy manapság a tórai, vagy a középkorból eredő, de ókorból eredő zsidóság felfogás, a teológiai alapú zsidóság felfogás kisebbségben van, és a 20. századi pozitív és negatív élmények miatt inkább dominál az, hogy valaki magát úgy értelmez zsidónak, hogy semmi zsidósat nem csinál. Disznótorost eszik Jom Kipurkor, és nem tudom, lemossa tejjel, és buddhista szertartások jár rá, és azt mondja, hogy egy jó zsidó. Értelmezhetetlen. Nincs benne a koordinátrendszeremem. De a lényeg az, hogy most ezt a korszakot éljük, és én ebben a korszakban születtem bele. A jelenkori magyarországi zsidóságnak az én generációm, én 77-ben születtem, Székesfehérváron. 70-es években, azt hiszem, a holokauszt után a második generációban születettek, 85-90%-a vegyes családba született bele. Vagy az anyja, vagy az apja, nem zsidó. Magyar, sváb, horvát, ami, kinek mi. És ő dönt, hogy mit szeretne csinálni. Nyilván az is dönt, akinek mind a két szüleje szerb, vagy horvát, de mégis betér a zsidóságba, vagy viking, vagy mongol, mert vannak ilyenek. De lényeg az, hogy itt legalább ott van az a fajta, hogy túl közel van ez az élmény, hogy akkor most igen vagy nem, és ez... És nyilván a zsidó halakha ebben a szempontból egy kicsit igazságtalanul mér, hiszen a zsidó halakha azt mondja, hogy az anya a biztos, ezért az anya számít. Akinek az apja, az nem zsidó. Szemben a bibliai képpel, amit látunk, hogy ott egy kicsit ez fordítva működött, de lényeg az, hogy a farizeusi iskola, a mefarsim, a rabbinikus iskola maradt fönt, és a rabbinikus iskola már egy kétségbeesett korszakba, egy védekező, egy defenzív korszakba válik uralkodóvá, vagy az ő iskolája a teljessé, és ezért ez a rabbinikus értelmezés lesz az, ami dominál. Ezért van az, hogy a mai világban, ha valaki zsidó iskolába jár, akkor nem biztos, hogy és most zsidó érzése van, és elvitték volna 44-be, nem biztos, hogy halakhikusan zsidó. Aliázhatna Izraelbe, de nem biztos, hogy még halakhikusan zsidó. Mert zárójelbe csak az apja az, vagy a nagyapja. És akkor ő dönthet, és nagyon sokan döntenek, de nagyon sokan másképp döntenek. De azt látom, hogy a tendencia nem lassul Magyarországon, ami azt jelenti, hogy az akikkel én jártam együtt iskolába, azoknál a betérések aránya, vagy a már zsidó házasság, zsidóféllel való házasságra való törekvés, az nem dominált jobban, mint csak 1-2% van a szülőknél, de az kevés, hogyha már eleve 80% volt a vegyes házasság aránya. Úgyhogy a trend nagyon érdekes, én ebbe a világba jövök most így be fiatal, hát nem pályakezdő, de végülis most avatott rabbiként. Úgy, hogy éltemként Izraelben, elvileg izrael állampolgár is vagyok, a szüleimmel 14 éves koromban aliáztunk, ami azt jelenti, hogy 92-ben. És nem is sokkal később vissza is jöttünk, illetve én voltam még látogató a párszor, aztán 2005-ben voltam utoljára Izraelben. Nem kívántam visszamenni, vagy csekkoltam magam a felnőtt fejjel, és nem kívántam visszamenni. De az a kifinomult világ, amiben most vagyunk, ahol mindenki nagyon érzékeny, mindenkinek kb. 2 perc türelme van a felgyorsult, kapkodó, nem odafigyelő, vibráló világunkban. Ott például nagyon érzékletesen, nagyon különleges figyelemmel kell elmondani azt, hogy a sokaknak, akik betévednek a zsinagógába hozzám, hogy például a zsinagóga az nem az izraeli kivándorlási minisztérium lábtörlője. Tehát ne azért kezdjen el hozzám lejárni, mert holnap után aliázni akar. Illetve muszáj oktatni az embereket arra, hogy tartalommal töltsék fel a zsidóságokat, mert attól még, hogy mondjuk mondok párhuzamos magyar példát is, hogy tudom, hogy valaki nagyon magyarnak érzi magát, de minden mondatában van egy helyesírás hiba, vagy nem tud egy sort se idézni Petőfitől vagy Aranytól, akkor így megkérdőjelezem az ő igazi törődését a magyarságával. Ugyanis, ha valaki nagyon maga büszkének érzi zsidóként, de egy sort nem tud olvasni héberül, és a minimális klubszabályokat nem tartja be, mondhatnám így is, hát az azt mondom, hogy nem törődik azzal, aki a zsidóságot zsidóságát tette. Úgyhogy egy egész kifinomult korszak vagyok, de mondom, ez a korszak, ez a modernitás megszületése óta, a ipari forradalom vagy a francia forradalom óta tart, és abban próbál az ember levickélni nagyon furcsa esélyekkel. A zsidóságnak különben már a két fő központja van, az Izrael és az Egyesült Államok. A zsidóság 13 millió tagjából 11,5 millió ezen a két helyen lakik. 2 millió ezen a két helyen lakik, és a maradék 1,5 millió lakik a többi helyen. Nyugat-Európában, főleg a muszlim kisebbségek zavargásai és velük hozott antiszemitizmus, illetve Izrael államának megalakulása miatti teológiai botrány miatt, hiszen ami egyszer muszlim föld volt, az nem válhat tovább későbbiekben hitetlenek földjévé, ugyanígy különben Magyarország is már egyszer muszlim föld volt, úgyhogy elvileg ez is egy hitbotrány. Spanyolország is, nem vagyunk egyedül ebből a szemben. De hogy Ez az iszlámban egy, a hitnek a botránya. Eleve ugye az, a világnak muszlimmá kell válnia, ugye van egy ilyen, a kereszténység ez hasonlóan, csak más eszközökkel, de van egy ilyen triumfális oldala az iszlámnak, de ami egyszer már muszlim volt, és már lestipistopizták, azt már nem lehet visszavenni hitetleneknek. Úgyhogy ezért nem sose béke a Közel-Keleten, mert bármelyik muszlim vezető békét is akarna kötni el Izraellel, azt megölnék valószínű, hiszen ő megtagadja a hitét azzal, hogy kiegyezik a hitetlenekkel. A keresztes állam 110 évig állt fönt, Izrael 69 éves, jövőre 70, meglátjuk, ki bír egyáltalán 110-et. Mindenben Isten újját látom, illetve azt, hogy az embernek szabad akarata van. Azt is látni kell, hogy abban a időszakban, amikor a zsidóságból kereskedő nemzet válik, amikor az összes sztereotípiát, főleg sokak szemében negatív sztereotípiát a zsidóságról szoktak általában kialakítani, ami a pénz és a kereskedelem és a bankkölcsön, meg a bankok körül mozog, ez mind az Abbaszida kalifátusban alakult ki 750 után, hiszen akkor alapul meg az Abbaszida kalifátus. Ez az Abbaszida kalifátus, ez az iszlám világnak a fénykora, amikor megalapítják Bagdadot, és a kalifa ott székel, szemben a korábbi Damaszkusszal, és a zsidóság Dávid házi leszármazottja, az exilarcha, az Rezsgaluta, a diaszpóra feje, aki Dávidi leszármazott, szintén, vagyis a zsidó pápa kvázi, szintén Bagdadban székel. És ott vannak legfontosabb iskolák a mai Irak területén. És ez az a korszak, amikor a zsidóság együtt muszlim kereskedőkkel Kínától, Indiától kezdve, egészen Indonéziától kezdve a francia vagy a frank Sárlemány Nagy Károly udvaráig viszi a portikákat. De muszlimok nem léphetnek be már keresztény földre, viszont a zsidók igen, mert nem fenyegetnek senkit. És ezért az egész luxus és egyéb kereskedelmet azt a zsidóság viszi hozzá be Európába, és ezért ekkor válik ennek a lehetőségnek, ennek a két civilizáció hidegháborújának résében válik a zsidó közösség a Sejem út mentén kereskedő nemzetté. Korábban még Josephus Flavius azt írja a zsidók történetében, hogy mi nem vagyunk olyan, mint a görögök meg a főniciaiak, hogy össze-vissza rohangálunk a világba, mi inkább megmaradunk a judeai meg a samáriai dombok között ilyen akrobata mezőgazdaságra, de nem hajózunk el távoli vidékekre. Viszont ebben a korszakban átváltozik a zsidóság, pont az iszlám alatt, és ebből a korszakban különben a zsidóság 95%-a a muszlim területen él. A muszlim területen szabadon mozognak, és elvileg mindenki visszamehetett volna Izrael földjére. Nem volt tiltás. Senki nem ment vissza, amikor lehetett. Mindenki azt mondta, hogy majd jön messiás. Volt akkoriban egy protestáns karaita mozgalom, akik azt mondták, hogy mondjuk azt mondták kvázi, hogy szól a szkriptúra, csak az írás, csak a kará, csak az írás, csak az, amit olvasunk az írásban, nincsen szóbeli hagyomány. És őket általában a tradicionális szóbeli tanban hívő zsidók a muszlim nagyvárosokból, központokból, legyen az Kordoba, Bagdad, Fusztát vagy Kairó, Damaszkusz, kiebb rudalták a muszlim hatóságokkal. Ők renegátok, ők legyenek eltávolítva, és belül nagyon sokan elmentek ragaszkodva inkább a szentíráshoz, visszamentek Izraelbe. Viszont őket érte a keresztes háborúknak a első csapása. Ők pusztultak ott. Volt egy olyan időszak, amikor ezek a karaiták, a zsidóság, ami persze most 1-1,5 millió emberről beszélünk, de az egész emberiség lakossága ugye sokkal kevesebb volt, azon belül a 40%-át is elértek a zsidóságnak 300 év alatt. 40%-ra fölfutottak a semmiből. De utána visszacsökkentek, és már a 40-50 ezer karaita létezik csak a földön. De mai napig léteznek. Akik ugye azt mondják, hogy csak a szóbeli tan létezik, és nincs az írásbeli tan. De visszatérve, amikor ugye 1290-től kezdve ki voltak tiltva a zsidók Angliából, a vérvád hazájából, ugye Lincolnban származik a vérvád hazájából ki lesznek tiltva a zsidók 1290-ben, és És több mint 400 évre ki is vannak tiltva, ami azt jelenti, hogy mind Marlowe a máltai zsidóját, mind Shakespeare a velencei kalmáriát úgy írja meg, hogy egy 100 zsidó hivatalosan nem él Angliába. Viszont Cromwell, levelezve egy amszterdami zsidóval, közösen ugyanabban állapodnak meg, hogy nekünk a messiás, a keresztényeknek a parúzia akkor fog eljönni, hogyha beteljesedik az a mondat a Bibliából, hogy a zsidók a föld minden négy sarkára szét vannak szorva. Viszont ha Angliában nincsenek, akkor pont az angolok állják útját annak, hogy eljöjjön a messiás. Ezért akkor ez a tendencia volt, akkor visszaengedték a többek között emiatt is az angolok a zsidókat, de pont ugyanebben az angol száz környezetben és pont protestáns környezetben születik meg, biztos akkor egy másik vers olvaskatása alapján az, hogy inkább menjen minden zsidó vissza Izraelbe, és akkor majd akkor jön a messiás, vagy a parúzia a keresztényeknek, ki minek nevezi, és ki minek melyiket hiszi. A fontos csak az, hogy hamarabb jutott eszébe keresztény protestánsoknak, mint zsidóknak. Sokszor én azt mondhatom, nagyon cinikusan, hogy egy keresztény protestáns álmot valósítunk mi meg. És sok esetben azoknak az amerikai tömegeknek a szemében mi csak egy ilyen, nem tudom, ilyen, sokszor úgy érzem, hogy ilyen eszköz, vagy ilyen hangya eső előtt. Szóval ilyen, föl vagyunk használva valamire. De persze nyilván a cinikus hozzá, ha éppen a cinikus énemet veszem elő, de alapvetően vicces, hogy egyik században így értelmezték a Bibliát, hogy az okozza a paróziát, a másik században más értelmezte a paróziát, de fontos csak az, hogy csak itt konkrét dolgokról beszélek, Eliezer Ben Yehuda, az az férfi, aki megújította a héber nyelvet, ő egy orosz, cári Oroszországból származó, különben Baltikumból származó zsidó volt, Sorbonon tanult orvosnak. Elolvasta George Eliotnak, a viktoriánus kori nagy írónőnek a proto-cidonista írását, amiben mi is a címe? Milyen Derrida? Mindegy, egy zsidó hapsiról szól, aki végül is sok csalódás meg csavar után az életébe, visszamegy a Szentföldre, Palesztinába, ugye? Visszamegy és újra születve és teljesen megtalálva önmagát, boldog. Ezt a könyvet olvasva hagyta ott Eliezer Ben Yehuda a Sorbont, az orvosi kart, és ölte bele a következő 40 évét a héber nyelv megújításába. Ezt a könyvet olvasta el Dávid Ben Gurion is. És az első világháborút leharcolva, vagy már korábban ment el és csatlakozott a cionistákhoz. Szóval nagyon sok emberben ilyen és ehhez hasonló, vagy a kelet-európai nacionalizmus sok. Jó, nem fogadnak el minket itt, akkor mi is csináljuk meg a saját hazánkat valahol. És akkor több lobby volt, a legerősebb lobby az volt, hogy akkor legyen már ott helyben, ahol a legtöbb történet játszódik. De voltak, akik más mondtak. Voltak, akik azt mondták, hogy legyen valami üres hely, ahol senki nem lesz konfliktus. Legyen Argentína, vagy legyen Uganda, vagy bármi más. Amit éppen valamelyik nagyhatalom felajánl. Vagy mivel egy üres pampa, vagy egy préri Kanadába, egyszerűen meg lehet vásárolni egy telket. Kanadában az nem fáj, hogyha mondjuk egy ilyen tiszántúnyi területet vesznek, mert mondjuk Izrael akar, mint egy tiszántúl. Izrael akar, mint egy tiszántúl, azt mindenki tudja, jó? Tehát Izrael, főleg a területek nélkül, amiket ugye vitat a mai külpolitika, az akkor, mint Magyarország egyharmada. 21 ezer vagy 19 ezer négyzetkilométer. Ekkora Izrael. A megszállt vagy vitatott területekkel együtt 29 ezer. Viszont az ország feles hivatag, 40%-as hivatag. Viszont a palesztin lakossággal együtt 11 millióan laknak rajta. És szárad ki. Nincs víz. Pár Izrael rendelkezik egyik legjobb sótlanítási technikával a földön, de még mindig nincs azon az áron, hogy megérje elindítani a gépeket. Még nincs akkora nagy baj. Még nem rentábilis üzemeltetni azt. A zsinagógám a Hunyadi téren van, közel az Oktogonhoz, a 6. kerületben. Egy 121 éves zsinagógáról van szó, pont a millennium évében épült, egy lakászsinagóga, kevese azoknak a zsinagógáknak, amik ilyen stílusban megmaradtak. A legtöbb zsinagóga Budapesten ilyen típusú zsinagóga volt, ekkora, ilyen méretű, bár a legtöbb földszinten volt, ez az első emeleten van, de a háború előtt 250 imahely volt Budapesten. Ezek persze azt jelenti, hogy ilyen 20-30 fős közösségek, szóval volt, hogy áruházakban is volt imaterem. Például a régi úttörőáruház, amiből államosították is úttörőáruház lehet, ott a Andrássy úton, nem ilyen úton, Rákóczi úton, ott belül például szintén volt imahály. Szóval az én zsinagógám nagyjából most átesett egy másik felújításon is, mert 10-ben szintén átesett egy felújításon, akkor még csak rabbi helyettesként voltam ott, és elmondtam, hogy hogyan alakuljon át. Nem úgy alakították át, most már rabbiként elmondtam, hogy alakítsák át, és akkor sikerült nagyjából úgy átalakítani. Ez persze ilyen technikai okok meg kinézetről beszélek, de a fontos csak az, hogy a közösségi tér a zsinagógán kívüli, az imatéren kívüli teret akartam megerősíteni, mert az lehet az a töltsér egyéb programokkal, előadásokkal, tanfolyamokkal, amiből esetleg be lehet szívni a zsinagógába embereket, hogy egyébként tudják, hogy vagyunk, mert ugye Pesten van 20-valány zsinagóga, ebből neológ nagyjából a 70%-a, ortodox és reform, illetve a Chabad Lubavitch, Emich, illetve Status Quo Ante, nem tudom pontosan hány nevük van, a Lubavitchiaknak van még szintén 5-6 zsinagógájuk, vagy 4-5 zsinagógájuk, de összesen ennyi zsinagóga van. Ennyire messze nincs különben szükség. Én sajnos sokat mondogatom, hogy amikor nem azt akarom elérni, hogy ne az, amikor 60 éves legyek, dőljön be a fele, viszont addig elpocsékoltunk csomó erőt, energiát és pénzt arra, hogy például a zsidóiskolában egyetlen okos tábla sincsen, viszont vannak üres zsinagógák, amik működtetve vannak látszatból, hanem inkább akkor kössük, húzzuk meg a nadrágszíjat, stb. Egy ilyen bezárási hullámban a mérete miatt, a lakás mérete miatt, meg főleg az, hogy a oktogonon van, a központi helye miatt jó eséllyel talpon maradhat az enyém, mert központi helyen van, könnyen érhető, és olcsó fenntartani, szóval nem egy hodály. 100 férőhelyes volt, mielőtt kivettünk hátulról 3 sorpadot, most a felújításokkor. A épület korszakáról ítélve, hogy 120 éves, 121 éves, ez azt mutatja, hogy bár ez nem egy tipikus neológ zsinagóga volt, de nem is ortodox volt, hanem ilyen kicsit ilyen független beúszó egylet, ilyen szent egylet csinálta meg ezt a zsinagógát annak idején. A szent egylet azt jelenti, hogy az a közösség, az a közösség, ami egy új városban például megalakul elsőnek, hogy a temetőterületet vegyen, és azt fenntartsa. Ha mondjuk egy zsidóság megalakul egy új helyen, ahol nem volt még korábban zsidóság, akkor az első dolog az, hogy temetőt helyet vesznek, a második az, hogy mikvét építenek, a harmadik az, hogy iskolát építenek, a negyedik a zsinagóga, és csak az ötödik a kóser mészárszék. De a hús a legutolsó. Az első az a halál, amit nem lehet visszatartani, de a másik a házas élet megvalósulás miatt és a gyermekszületések miatt a mikve. Úgyhogy a rituális fürdő. Úgyhogy az én zsinagógámban különben péntek esténként sokan vannak, ez különben a magyar rendszer, hogy péntek esténként vannak sokan. Egy zsinagógában különben elvileg 14-szer kéne járni egy héten, férfiaknak legalábbis, reggel este imádkozni, ami persze péntek este, meg szombat reggel az ünnepre való tekintettel kicsit földúzzad ide időben, de alapvetően 14-szer kell elmenni. Ez a mély zsinagógában leapad 4-re, vagy 4,5-re. Ez hogy néz ki? Az ókorban hétfőn és csütörtökön volt piacnap. Piacnapokon volt tóraolvasás. A jövő heti előzetest felolvasták a zsinagógákban, hogy kvázi azon a hétvégén miről lesz szó. És annak a heti szakasznak az első részét felolvasták hangosan. Erre az imára reggelente hétfőn sütörtökön összejövünk, 7-kor, vagy 4-8-kor. Utána péntek esténként van napnyunta környékén egy nagyobb ima, nagyobb predikáció, beszéddel, utána kidussal, napnak a megszentelésével és közös étkezéssel. Erre is ugye át kell adni a konyhánkat, mert most így többet adunk, és másképp, más szellemiségben csináljuk ezt a vendégfogadást, mint korábban csinált az előző rabbi vagy vezetés, és utána pedig szombat reggel pedig szintén van ugye egy nagy isteni tisztelet tórolvasással és egyebekkel, arra sokkal kevesebben jönnek el. Érdekes, hogy ez Magyarország is sajátosság, Amerikában, még ilyen laza helyeken, ahol nem annyira tartják a vallásot, is sokkal szívesebben és többen jönnek szombat délelőtt. Magyarországon inkább péntek este jönnek, amikor nincs felolvasva a Szentírásból, viszont nagyon szépek az imák, meg általában próbálunk jobb beszédet tartani, de a lényeg az, hogy teljesen más hangulata van a kettőnek. A zsinagóga új nevet kapott nem is olyan régen, és hát, hogyha szellemiséget kell ecsetelnem, akkor azt mondom, hogy Ábrahám sátra lett a zsinagóga neve, azzal mindent elmondtam. Kibucok vannak Izraelben, több tucat még mindig. Van egy-kettő közülük, ami nagyon jól működik. Nagyon sokan közülük már a bezárás vagy az átalakulás útjára léptek, vagy közösségi faluvá, olyan szövetségi faluvá, kicsit ilyen dán módra, vagy olyan módra, ahol ilyen, bár közösek a gépek, de már nem úgy közös a pénz, nincs pénz, meg stb. Ilyen kommunisztikus a működési elv, mosávok alakulnak át, vagy felbomlanak, és a taguk meg felvásárolják a földeket, stb. A kezdeti pillanatban, amikor Izrael megalakult, vagy még korábban, szóval az első, mert ugye az első cionista, nem vallásos első cionista visszavándorlások a Szentföldre, mert korábban voltak ilyen protocionisták, akik ilyen misztikusok visszamentek több százan vagy több ezren, innen-onnan Európából, vagy a keleti világból, azok letelepedtek, de főleg városokba telepedtek le. És amikor a vallástanok elkezdenek visszamenni, az 1870-es években, 1880-as években, akkor azok vidéken telepednek le, mocsarakat csapolnak le, és ilyen helyeken, ahol csak kommunálisan tud az ember boldogulni, és ők egyéb ilyen szocialisztikus és kommunisztikus ideológia mentén alapították meg ezeket a kibucokat, amik működtek, és az ország első 60-70 évében a kibucnikok, akik az országnak a lakosságnak a 5-6%-át tették ki, ők voltak például az ország spártai katonái. Szóval amit tudom, a kibucnikok viselték el a áldozatoknak a 30-40%-át, 50%-át. Szóval annyira több kibucnik halt meg, pedig sokáig mindig ott szolgált az elsősorban mindenhol. Gyalogságnál, légierőnél, mindenhol. Mára átalakult, és most már a 5.-6. generáció születik be a kibucba, akiket nem kérdezték meg születésüket, hogy akarnak-e kommunizmusban élni, és inkább akarnak-e ilyen kütyűt, meg olyan kütyűt, meg ideutazni, meg odautazni, szabadon élni, úgyhogy a rendszerváltás ott úgy történik meg, hogy a gyerekek kiköltöznek a kibucból, és nincsen következő generáció. Vannak magyar alapítású kibucok, több is. Én például voltam egyszer önkéntes, ha Ogen a Netanya mellett, amit Netanya szintén magyaros zsidók alapítottak, de Netanya mellett, amit félúton van Tel Aviv és Haifa között, a síkságom, mögötte egy olyan 16-7 kilométerrel van egy horgony, Ogen, az Ahorgony nevű kibucu, amit szintén magyar alapítású. De több ilyen van, amit közösen magyarok csináltak, vagy lengyelek magyarokkal, szóval több fajta van. De máshol a világban nem tudom, hogy vannak. Vannak kommunák, Skóciában, itt ott. Általában mindig a kommunákkal azt szokott lenni, van egy nagyon karizmatikus vezető, az valami gigszert csinál, de én teljesen póriasra tetszik gondolni. És akkor azon szétmi az egész, vagy az ő halálával megy szét, vagy pedig általában mindenki megmarad, de a következő generáció nem kér belőle. Ami történelemről elmondtam, hogy a kereszténység, legalábbis modern korban, főleg a protestáns kereszténység mi mindennel segítette, nyomta, tolta, húzta, nem tudom, a zsidóságot jobbra-balra irányba. Ez mindenképpen, én nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy ezt talán hallottátok is a szavaimból, és onnan közelítek meg mindent, ezért nem lehet hozzájuk nem viszonyulni a keresztényekhez. Főleg a II. Világháború utáni óriási hátraharc, tömeges revidiálás és újraértelmezés kapcsán, amit pont ugye már a 40-es években az evangélikusok kezdtek el, és csak arra csatlakozott rá később a reformátusok, illetve a Nostra Aetate-val és a II. Vatikáni Zsinattal a katolikus egyház. De ugye ez a fajta szembenézés, hogy a keresztény Európában ez a testvérgyilkosság hogy történhetett meg, a kereszténység milyen felelősséget vállal ebben, ez a fajta szembenézés és újraértékelés, ez különös erővel és tisztelettel hat rám. Mellesleg az én családomban is vannak keresztények, úgyhogy ez sokszor, nem külügy, hanem belügy. Illetve hát én is Magyarországon nőttem föl, a Fradiba birkoztam, a Honvédba kajakoztam, szóval így ízig-vérig a vallási párbeszéd mindennapjában nőttem fel a magyar valóságba. Izrael nem létezne, a múltban nem alakult volna meg, és most se létezne keresztények nélkül, a szövetségesek nélkül. Izrael kalóriájának a 60-70%-át külföldről hozzák be. Nem tudja az ország megteremni 11 millió embernek, ha annyi föld nincs, annyi búza nincs, annyi rizs nincs. Úgyhogy, és annyira ihletként képen hatott rám ez a fajta szembenézés, ez a fajta könyörtelen, tépelődő, akár a páli levelekig leható újraértelmezés, ami sokszor fájó, hiszen berögzött, szeretett, már békén hagyott sarkokba világítottak bele a teológusok, és értékelték újra önmaguk világát, hogy én például a szakdolgozatomat pont abból írtam, hogy a zsidóságnak milyen olyan begyöpösödött középkori zárványai vannak, amiben sommásan elítéli alaptalanul a külvilágot. Úgyhogy ez rám pont így lett ilyen erősen hatott, hogy én is ebbe az irányba mozdítsam az érdeklődésemet, a hazai tájom, teológiai tájom. Úgyhogy a kérdés még arról szólt, és a másik pedig az, hogy igen, szóval tudom nagyon jól, egyrészt a 90-es években, ugye, amikor bejött Magyarországra a már addig a második világháború után 30 év teológiai vívmányai és újítása, hiszen nem minden jött be, hiába valaki 80-as évek végzett teológián, nem minden könyv, nem minden tanító jöhetett be olyan szabadon, ezért amikor fölnyitottak a határok, akkor áramlott be ez az új, most a zsidóságot érintő új teológia, nem beszélve az amerikai neoprotestáns egyházak Izrael imádatával, vagy zsidó pártiságával. És a lényeg az, hogy én sose értettem, hogy Magyarországon miért csak a Rajt Tamás, meg miért csak a Svejtszer Józsi bácsi, miért csak ez a pár rabbi foglalkozik, vagy gyakran, vagy igen gyakran, vagy láthatóan, látható gyakorisággal veszt részt, nem csak, hogy elfogadja a felkéréseket, hanem szinte keresi a kinyújtott kezeket. A többiek pedig aránytalanul nem vesznek ezen részt, látványosan mindig azt a két-három embert hívják meg. Zárjában ez a két-három ember már halott. És nem csak az, hogy az ő nyomdokaiba szeretnék lépni, hiszen már korábban elkezdtem ezt, mielőtt ők még meghaltak volna, és már akkor volt nálam 30 fős szédereste a lakásunkba, és a feletársaság mindig keresztény volt. Mert tudom, hogy van egy időszak most, jelen pillanatban, amíg a zsidóság felé, ez az átértékeléstől indulva, egy ilyen ablak nyitva van. De ez az ablak be fog záródni, mert a történelem ilyen. Záródik majd. Én úgy nézem, ez cinikus, úgy nézem, ez Héber hullám, de annak van amplitudója is. Én mindig azt mondom, hogy ne annyira szeressetek minket, mert abban baj lesz, mert akkor túl nagy az elvárás, hanem így csak langyosabban.